Sok szeretettel köszöntelek benneteket. 2008. december van, és bemutatom vendégünket, dr. Dubcsik Csaba szociológust. A mai beszélgetésnek talán nem a fő érdekessége, de mindenféleképpen érdekessége, hogy egy vendégünk van, és olyan témát kerítettünk sorra, amit pró és kontra, tehát mind a két oldalról meg fogjuk nézni. Mivel Csaba a szakember, és én nem szeretnék bakizni, ezért megkértem őt előzetesen, hogy majd mind a két esetben a téma címét ő vezesse fel, és akkor egyben utána egy pár szót mondjál magadról, légy szíves.
Én is üdvözlök mindenkit. A doktor címet nem szabadom aztán, aztán nincs is tulajdonképpen doktori címem.
Nincs, akkor visszavonva.
PhD, hát azt nem tudom, hogy ezt manapság hogy mondják, de nem szoktam oda jó mindesetre. De én meg nem sértődtem meg. Mint a jártó az őrmester se sértődik meg, hogyha lehad nagyul ezzel. Az első téma az emberi társadalom fejlődése az egyénnel szemben támasztott elvárások szempontjából. És magamról beszéljük?
Hát most egy pár szót magadról, igen, és akkor utána.
Az MTA Szociológiai Kutatóintézetben dolgozom. Szociológia és történelem szakon végeztem, méghozzá úgy, hogy eredetileg a történelem volt az, amelyik elkapott, és utána tévedtem át a szociológiára is. És gyakorlatilag mai napig megvan ez, hogy én két lelkű vagyok mind a két tudományban, otthon szeretném érezni magamat, vagy éppen egyikben sem, el lehet dönteni, hogy mennyire. Tanítok, kutatok, nem tudom, hogy nem ennyire érdemes belemenni a résztekbe.
Hát hol tanítasz?
Jelenleg a Veszprém Egyetemen például.
Igen, mert ugye ez azért volt érdekes, amikor Csabát megkerestem, hogy elhívjam az Ezer Arc vendégének, akkor erre az időpontra ugye úgy nézett ki, hogy nem tud eljönni, mivel oktat, aztán végérmény szerencsére vagy nem, ezt a mi részünkről mindenféleképpen szerencsére el tudott jönni, és amikor még arról volt szó, hogy mégsem tud eljönni, akkor mondta nekem, hogy nagyon sajnálja, mert ez a téma tényleg olyan, ami az ő igazi tudományos életet, hogy így mondjam. Jó, akkor, hát akkor kezdjük el az első témát. Jó? Én most nem kérdezek, mert ez igazából a felvezetés, azt hiszem jobb, hogy a szakembertől jön.
Hát igazság szerint azért jó téma, mert tulajdonképpen nagyon annyira mindent meg akar foglalkozni, annyira egy általános szétfogó kérdés, hogy ebbe adott tudományon belül szinte bármit bele lehet illeszteni. És ennyi kis erény igazán ránk fér, mert nem akarom sajnálhatni magunkat, de a szociológia az egy eléggé szerencsétlen tudományág. Egy nagyon rossz területen fekszik, egy nagyon rossz időpontban ráadásul. Mert általában vannak ugye a természettudományok, amelynek nincsen problémájuk az identitásokkal, van 400-500 éves történetük, kialakult az, hogy hogyan látják a világot, oksági modellek, adatok, mérések, természeti törvények, ez van. A fizika azt mondja, hogy a víz az ennyi és ilyen mennyiségű víz, ilyen és ilyen hőfokon, ennyi és ennyi hőmennyiségtől elkezd forni. Minden alkalommal, hogyha mégsem, akkor valami paraméter az rossz volt, valamit rosszul mértünk be, akkor mondjuk a légnyomás vagy a gravitáció változat is be kell hoznunk. De lényeg az, hogy természeti törvények vannak, ez mindig működik általában. Legalábbis nem extrém körülmények között, hanem egy fekete lukban vagyunk, vagy nem egy gravitációs lukban. Aztán vannak a szellemtudományok, ott is olyan nagy nevű arisztokraták, vagy ilyen nagy régi múltú tudományok, mint a filozófia vagy a történelemtudományok, amelyek azt mondják, hogy közszépen, de mi egészen másfajta jelenséget vizsgálunk, és semmi közünk az ilyen méréskérésekhez. Mondjuk ez a természettudományos modell majdnem minden tudományra óriási hatása volt az elmúlt 1-200 évben, nagy a vonzerejét, mindenki szeret tudományosnak feltűnni és számokkal vívelődni. De mondjuk a történelemtudomány az tud bánni vele, nem nagyon izgatja magát általában vele, vagy a pszichológiának is volt ilyen korszaka, a behaviorizmus átesett rajta, mint az influenzán, és megszerzte a védettséget, és azóta jön maga is azt, hogy mérünk ugyan, és vannak adataink is, de inkább mégis csak a szellemetünkben állunk közel. Most a szerencsétlen szociológ az a tudomány, amelyik pont a határon van, és hiába, hogy már lassan, ha az előfutárokat is veszik, akkor majdnem 200 éves történet van, nem tudja eldönteni igazán, mit akar. Újra meg újra nagy a kísértés arra, hogy természettudományként fogja fel magát, tehát próbáljon oksági törvényeket ábrázolni, azt próbáljon úgy felfogni az embereket, a társadalomnak, mint egy természeti objektum lenne, amelyiknek megvan a saját mozgástörvénye, a benne lévő emberektől függetlenül, de aztán újra meg újra bebizonyosodik, hogy ez nem működik. Nem működik, mert egyrészt az emberek nem olyanok, mint mondjuk az a bizonyos egységnyi mennyiségű víz, amire mondtam, hogy egységnyi hőmennyiségtől elkezd forni. Az emberek irdatlanul különbözően tudnak viselkedni, annak megfelelően különböző ingerek érik életet, vagy ugyanazok az ingerek érik különböző csoport embereket, egészen más tudnak viselkedni. Tehát ezért nem működik egyrészt. Másrészt meg, amikor igazán működni látszott, akkor ennek az volt az ára, hogy elkezdett a szociológia lilán beszélni, amit senki sem értett igazán, és senki sem érdekelt igazán. Talán kicsit a pedagógia az, ami, vagy a tanítás az, ami kicsit hasonlott, és ugye nehéz megállni, hogy elismertetni másokkal, hogy amit mi csinálunk, az tudomány, annak ellenére, hogy nem lilán beszélünk, hiszen épp az a lényeg a tanításnak, hogy megértsék, amit mondunk, úgy beszélünk, mint bárki más, és éppen ezért aztán ezek után mindenki azt hiszi magáról, mint a foci, hogy a foci az, meg a tanításhoz mindenki ért, és lemagyarázhat. Tehát itt is nagyon nehéz meghúzni a határokat. Ha a szociológia elmegy ebbe az irányba, hogy nem ezt a szakzsargont használja, nem ezt a tudományos nyelvet, hanem megpróbál emberi módon előadni, hogy mivel is foglalkozunk, akkor megvan a veszélye, hogy az érzésünk lesz, hogy ez trivialitás. Hát ilyeneket én is tudnék mondani. Ha meg, mint mondtam, meg próbálunk varianciellemzéseket készíteni, és egyéb lila matematikai, statisztikai elemeket bevenni, akkor meg félő, hogy az egész lényegtelenné válik, irrelevánssá, miről beszél az illető. Tehát mondom, nem szeretném sajtálni magamon, de ez a legnagyobb baj a tudományomnak is. És manapság éppen egy olyan periódust élünk, amikor eléggé elbizonytalanodott ez a tudomány a maga alapfeltevéseiben. A szocializmus utolsó korszakában egy nagyon jó korszaka volt, meglepő módon, mi a rendszerváltás vesztesei vagyunk, mert hogy a 70-es, 80-as években a magyar szociológia éppen abban az irányba lendült el, hogy beszéljünk értetően, hogy milyen problémáik vannak, és ez akkoriban rengeteg emberen nagyon tetszett. Tehát, hogy valamit más mond a társadalomról, mint a hivatalos ideológia, amely csak üresen pufogott és senkinek nem igazán kellett. Valami izgalmasat mond, valami leleplezőt mond, de mégis úgy, hogy azért értjük. És rengetegen írtak, idézően szociológusok, nem csak szociológusok, hanem azért általános a folyóiratokban is nagyon gyakran használtak ilyen nyelvet. Valaki így mondta, hogy a 60-as években egy értelmiséggel cikket írt, akkor előbb-utóbb belekerült, hogy ahogy a költő mondja, és akkor jött egy idézet, egy vers idézet, mondjuk József Attilától, vagy valaki mástól, a 70-es, 80-as években az igazán menő tanulmány azt, mint a szociológiai adatok bizonyítják, kettős pont, és akkor utána jött valami idézet egy korábbi divatos szerzőtől. Szóval volt egy ilyen korszaka, aztán a rendszerváltásra ez a korszak, idézőben jó korszak elmúlt abban az értelemben, hogy egy tudománnyá vált a többi között, amelyik most éppen nagyon bizonytalan a jövőt illetően, hogy mennyire képes egyáltalán olyan dolgokat megfogalmazni, amik érdeklik az embereket, relevánsak számára, és meg is érték egyúttal. Ma tulajdonképpen ott tartunk, hogy az témában felsorolt szavak majd mindegyikét meg lehet igazán kérdőjelezni, tehát akár a társadalmat, akár az embert, akár a fejlődést, külön-külön is, és így együtt ráadásul meg különösen idegesítő a dolog, hogyha még össze is tesszük ezeket.
Hát én valahogy úgy gondoltam, és pont ugyanígy boncolgatva, hogy a társadalommal kapcsolatban, hogy ha akár történelmileg is visszamegyünk, hogy a társadalom az valahol megint egy megfoghatatlan dolog, mert hogy mi is a társadalom, azt leginkább mindig az uralkodó elit határozta meg. És mi, hogy a társadalomnak az elvárása nyilván, hogy akik akkor hatalmon voltak, hogy ők mit szerettek volna. És nem?
Nem én az uralkodóelvét határoztam meg, hogy a társadalom mindig szerette volna, tehát minden uralkodóelvét szerette volna ezt meghatározni, de általában éppen arról szól a társadalom, hogy ez egy olyan kategória, ami az emberek együttéléséből fakad, tehát hogy egy csomó ember, ami együtt van, egy adott helyen van, és állandóan érintkeznek egymással, ebből valami kisül, ami több, mint az ők összességük, és ezt nevezzük társadalomnak. Csak hogy ezt hol lehet meghúzni a határait ennek a társadalomnak, hogy ez a társadalom, ugye kimondjuk azt a szót, hogy társadalom, már is azt sugalljuk, hogy ez valami egységes dolog, egy dolog, de hogy ezen belül esetleg csak alkategóriák vannak, vagy olyan törésvonalak, hogy az már az különböző társadalmakról beszéltünk, az már egy egészen más kérdés. Hatozzak talán egy példát erre. Magyar történetben például, hogyha a 30-as években járt itt egy holland kutató, Hollandernek hívták, Van Hollandernek véletlen neve is az volt, aki nagyon elcsodálkozott azon, itt az Alföld parasságát kutatta, hogy egy csomó szempontból az itt élő embereknek, akiket ő vizsgált az alföldi parasságot, nem látszanak különbségek. Az életmódban, a fogyasztásban alig vannak különbségek. Tehát mondjuk esetleg a jómódú paraszt az jó, épít magának 5 szobás lakást, de ebből aztán 3 szoba tiszta szobának van fenntartva, 2-ben élnek, meg a konyhában, de inkább a konyhában. A ruhájuk ugyanolyan, mint a szegényebbeké, csak legfeljebb jobb minőségű, és, de gyakorlatilag ugyanaz a csizma, a kalap, stb. Tehát alig vannak szemlátás, mint hogyha egy egységes társadalom lenne első pillantásra. Viszont amikor kicsit jobban megismer az ember, akkor azt látja, hogy rengeteg törésvonal van, rengeteg finom kis különbségtétel. Mindenki valakit megkülönözte magát, azért mindenki valakit, írjunk, hogy durvában is fogalmaz, mindenki valakit lenéz. A legszegényebb, ha más nem, akkor a vándor cigány. Tehát mindenki talál valakit, akit lenézhet, akinél megúszhatja a határokat. És ez ismétlen, ez még csak az Alföld parassága. Tehát ebben az értelme mégiscsak egy világról van szó. Ha megnézzük mondjuk ebben a korszakban Magyarországon, tehát mondjuk a 30-as évekről van szó, egy dunántúli kisbirtokos, katolikus kisbirtokos parasztot, vagy egy újlipótvárosi zsidó származású magántisztviselőt, vagy egy tiszántúli református gentri vadékot, akinek már nagyapja is a vármegyén dolgozott, és már nem volt egy négyzetcenti földjük sem, vagy mondjuk egy elit szakmunkást, egy feltörekvő szakmában, mondjuk egy repülőgépgyártás, vagy valami, tehát ami nagyon jó menő szakmának számított, és kénynek szakértem kellett hozzá. Elismerem, nem túl gyakran, de mégis előfordulhattak, hogy ezeknek az embereknek körülbelül a fizetése, mondjuk, vagy a jövedelme körülbelül egy sávba esett. Mégis, ha megnézzük, hogy mintha különböző világokban éltek volna. Tehát egészen másfajta értékben, másfajta világkép, és nem is olyan érintkeztek egymással, még akkor is, hogyha fizikailag esetleg együtt voltak egy térben. Nem is ismertek egymásnak a szempontjait sem. Tehát nagyon különböző világokról van szó, de ettől függetlenül mégis mondhatjuk azt, hogy az az objektum, amit úgy nézünk, a magyar társadalom, azt mondom, mégis összefoglalta őt egy egységbe, legalábbis az ember szeretne bízni ebbe, hogy ez egy társadalom, ugye a magyar társadalom, és ezek a törésvonalak ezen a társadalomon belül vannak, és nem pedig illúziókat kergettünk, amikor azt mondjuk, hogy van a magyar társadalom, és inkább több társadalom, hogy egymás mellett egy közös névvel összefogva.
Tehát akkor ez a társadalom kifejezés az inkább egy ilyen a legfőbb gyűjtője mindazoknak, amiket aztán konkrétabban meg lehet fogalmazni, tehát konkrétabban meg lehet tölteni belső tartalommal?
Így van.
Tehát az egy héj, egy burok, egy csomagolás az, hogy társadalom.
Így van. Tehát egy ilyenfajta szuper kategória, amely összefoglalja az embereknek a csoportját és az köztük lévő interakciókat.
Na most ez ilyen hasonló kultúrkörbe, tehát mint Európában, ez ugyanígy jellemző volt egy porosz, egy angol szánsz, egy ibériai részen is, hogy ilyen mód megkülönböztették egymást a helyi emberek?
Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy ez, amit előbb felsoroltam, sokáig az volt az általános kép, hogy ez egy ilyen premodern, egy ilyen modernitás előtti régi típusú dolog. A modern társadalomnak épp az a lényege, hogy tömegtársadalmak. Egy ilyen nagy szürke masszát hoznak létre az emberekből, hogy és egységesítik az egész társadalmat. bocsánat, nem szakirodalomra hivatkozok, de ha van egy közöttünk sci-fi rajongó esetleg, akkor ismerti Asimovnak a nevét, aki egy nagyon menő sci-fi szerző volt, Amerikában már nem él, de 50 éven keresztül igazi grafománként írt egymás után a fantasztikus regényeket. Neki van ez a híres alapítvány sorozata, amelyik ugye a távoli messzi jövőben a galaktikus birodalomban játszódik, de hát az a jó a sci-fiben, legalábbis, hogy az ember ilyen pervers szociológus szemmel nézi, hogy ez mindig arra a társadalomról szól, amelyben írták ezt, legalábbis én érzem, hogy hihetetlenül visszatükröződik benne a görbetükörben az adott világon, amelyben írták. Tehát az alapítvány első kötetét 50-es évben kezdte írni. És ebben leírja a galaktikus birodalom központját, Trantort, amely egyetlen hatalmas város, amely egész bolygót bele, egyetlen hatalmas város, amely pontos egyetlen épületigazdaság szerint, amely lenyúlik a felszínnál több száz méterrel, és a felszín fölé, ha még van értem a fogalomnak, több száz méterre felnyúlik, egy óriási épület, és itt nyúli, itt van a galaktikus birodalomnak a központja. Na most tényleg úgy tűnik fém, szerkezetek, képek, házak és emberek, akik teljesen egyformák. Az emberek ott van a szem előtt a kép, hogy látja szinte, hogy mennyire egy valószínűleg, mintha egyenruhában járnak ezek az emberek, még hogyha nem is abba járnak. Fizikailag, de valahogy ilyen képünk jelenik meg róluk. Most megírta 30 évvel később az előzményét ennek a kötetnek, és ezen a Trantról kiderül, hogy hihetlen talp a világon. Rengeteg fajta különböző kis kultúrák vannak, egészen különböző vallási, kulturális előírásokkal, más társadalmi szerkezetekkel. Tehát például a főhősök becsöppenek egy olyan társadalomban, ahol bármifajta emberi testszőrzetnek a látványát nem bírják elviselni, mert obszcenitásnak látják, mindenki ért akarja, leborotválják magukat. Másod meg egészen másfajta étkezési tabuk vannak, van, ahol egészen riadtak az emberi érintéstől. Szóval mindenütt egészen különböző világok élnek egymás mellett. Ezt ugye már a 80-as évek Amerikában írta. Tehát ez mutatja ezt a változást, hogy egyre inkább látjuk, hogy amit egy antropológus úgy fogalmazott meg, hogy manapság mindannyian egzotikusak vagyunk. Legalábbis azokhoz képest, akik nem a közvetlen környezetünkben élnek. Rengeteg fajta különbség tagolja ezt a társadalmat. Régen ugye használták azt a szót a szociológusok, hogy szubkultúra. Azokra, akik valamit kicsit mások, mert hogy másfajta kultúrájuk van. Most már kezdenek rájönni, hogy nincs igazán értelme a fogalomnak, mert hogy tulajdonképpen ha azt hiszik, hogy mert a szubkultúra azt vonja maga után, lenni kell egy akultúrának, amelyhez képest szub, az a szubkultúra. És kérdés, hogy van ilyen? Inkább lehet, hogy arról van szó, hogy inkább ilyen szubkultúrák összessége alkotja a kultúra egészét, amelynek egyetlen ilyen egységnek sem lehet azt mondani, hogy minden ember a tagja. Azt mondjuk, hogy a magyar kultúrának ugye milyen fontos része, mondjuk József Attila, de hát hány ember tudunk, aki tényleg olvasta József Attilát és ismeri is például, és valószínűleg lehetne más ilyen egyéb szubkultúrás millióket találni.
Mi mozgatja az embereket a változásra? Tehát külső hatás, belső indítatás, esetleg kényszer, divat, vagy ezeknek a hol egyik, hol másik?
A változásra, vagy az elfogadásra?
Hát először is a változásra. Mert aztán, hogy azt valaki műveli, vagy el is fogadja, ugye az más kérdés. Tehát, hogy megy a többi után, vagy ténylegesen szinte úgy érzi, hogy belőle fakad ez a változás. Tehát mi indít meg egy ilyen jelentős változást? Tehát ugye, amit mondtad a 30-as évek Magyarországáról, és aztán az 50-es évek, meg 80-as évek.
Hát, bocsánat, hogy zárójelben, mert egy gyorsan lehet válaszolni erre a kérdés, például a 30-es évek társadalom mi változtatta meg, arra egy brutálisan egyszerű válasz van, a Vörös Hadsereg. Tehát egy külső behatás változtatta ezt meg, bármennyire is voltak energiák és tervek arra belülről is megváltoztatni, ez kívülről jött, és sajnos nagyon brutálisan tényleg, előbb szó is volt róla, egy aspektusáról ennek
a kutatásnak. Kivetítve mondjuk Európára, mondjuk akkor a világháború.
De, bocsánat, ez kitérő inkább a kérdésre képest, elnézést. De továbbra is kitérnék. Én azért térnék ki, mert hogy mégiscsak azt mondom, hogy inkább indulunk arra, hogy miért fogadják el az emberek a környezetüknek a elrendezését, leosztását, azokat a szerepeket, amik körülöttük vannak, azokat azt a világot, amik körülöttük van, mert ez az alapeset. Ehhez képest, hogy változást akarnak, az sokkal ritkább, legalábbis, hogyha én egészen általánosan fogalmazok meg. Van egy ilyen klasszikus szociálpszichológiai vizsgálat, lehet, hogy egyesek már hallottak róla, az S-féle vonalkísérlet, amikor arról van szó, hogy kivetítenek kísérleti személyeknek különböző hosszúság vonalakat. Vagy egyforma hosszúság vonalakat, mert az egyik azt kell mondani, hogy rövidebb. És szerencsétlen kísérleti személy azt hiszi, hogy egy kísérleti személyek csoportjában van, pedig ő az egyetlen kísérleti személy, többiek be vannak avatva. És általában, és ezek a beavató személyek mindig azt mondják, hogy azok a vonalak közül az utolsó az rövidebb. Ami egyértelmű, hogy ugyanolyan hosszúságú. Na most, az estek túlnyomó többségében a beneváltott kísérleti személy, aki tudta, hogy hát ez nem létezik, azt mondta, hogy igen, igen, ugyanolyan hosszúságú. Elfogadta ezt a csoportnyomást, ami körülvette őt. Pedig egy ilyen egészen, arra az állam, hogy ennek nincs tétje. Nem egy fontos dologra van szó, nem arra van szó, hogy egy vallási krízisben rettenséget vallott, és akkor, hogyha rosszat mondtak, akkor mágiára visznek az inkvizíció, mert hogy rosszat mondtam, csak ennyi, mennyire hosszú azok a vonalak. Ha egy hangon az egész csoport, amely be volt avatva, azt mondta, hogy már pedig egyforma hosszúak, akkor az emberek tudjon többsége ezt elfogadta. De hogy azért egy kis biztosat is mondjak, mikor legalább ketten voltak be nem avatva, tehát már volt egy kis csoport képződési elem, akkor már drasztikusan csökkent ez a hatás. Hiába voltak többen, akik azt mondták, hogy egyforma hosszúak. Már az, hogy már valaki támogathatta azt a szerencsétlent, aki ott volt, az már önmagában sokat segített, hogy vállalja a saját véleményét. Tehát az emberek általában, de hát szerintem ez egyszerűen abból következik, abból meghatározás, hogy az ember társas lény. Tehát egy társadalomban születtünk bele, sőt, már a születésünk előtt sem vagyunk egyedül, mint újabban, hogy hangsúlyozzák a csecsemő pszichológusok, hanem már ott is elég komoly interakciót művelnek az anyukájukkal a hasában. Tehát, hogy folyamatosan együttműködik, érintkezik, interakcióban lép másokkal az ember, azzal a csoport, ami körbeveszi, a társadalommal, ha akarjuk ezt a kifejezést használni. Ezzel a társadalommal, még hogyha, mint láttuk az előbb is, hogy mennyire relativizálható, mennyire egy szétszedhető egy fogalom, nagyon nehéz szembeszállni. Egyáltalán csomóan nem is érzi szükségességet annak, hogy szembeszállni ezzel. Vagy nagyon kevés az a helyzet, amikor ezeket egy szükségetességet érezhetjük. Másrészt viszont, hogy most átesünk a ló másik oldalára, azért változások nem csak akkor születnek, hogy az emberek úgy látják, hogy ez rossz, ez nem jó, meg kéne változtatni, és tényleg megváltoztatjuk, hanem időnként észrevétlenül is. Időnként egészen elképesztő módon más irányba mennek a dolgok, és úgy változnak meg, hogy senki sem azt akarta. Senki sem azt a következményt akarta. Inkább egy történelmi példát hoznék, mert nagyon frappás, hogy a középkori szerzetességnek ugye egyik legfontosabb elve az volt, hogy engedelmesség, szerencség, Isten szolgálata és fegyelmezett munka. Ugye már a Bencésemnek is ez volt egyik főparancsa, ora et labora, imádkozás dolgozza, hogy legrövidebben így lehet megfogalmazni ezt a tételt. Na most ez egy nagyon paradox helyzet volt, mert hogyha ezt komolyan vette a szabályzatot, tehát nincs fényűzés, hiszen az nem tetsző nekünk Isten szolgálja számára, fegyelmezetten dolgozunk, és ráadásul nem fejlődik egy feladás társadalma van, ahol a egyház folyamatosan kap adományokat, királytól, földesulattól, gyerek nélküli haló családokra adják rá vagyonokat, stb. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan életvitelt alakítanak ki, amelyben nem akarnak, ők szegények akarnak lenni, abban az értelemben, hogy ez a erkölcsi parancsolat, és ezek a szerzetesrendek szinte törvényszerűen újra meg újra meggazdagodtak. A korbiszerhez képest egészen elképesztő mértékben időnként, mert egyszerűen, ha tényleg fegyelmezetten is dolgoznak, és ráadásul még a mezőgazdasági technikáknak a szakértőibe is váltak ezáltal, hogy odafigyeléssel is komolyan dolgoztak, zárójelben ezzel, ennek Magyarország és több ilyen közép-kelet-európai ország nagy hasznát is vettem, mert rengeteg technikát hoztak aztán magukkal ezek a szerzetesek, mikor jöttek Magyarországon kolostorokat telepíteni. Tehát, ha ezt komolyan vették, ezt a parancsolatot, tehát kének fegyelmezetten dolgoztak, és nem élték fel a javakat fényűzésben, mert az tilos. Zárjában ezzel meg azért voltak kivételek is, és időnként felháborodott leírások vannak püspökökre, akinek prémszegélyű csuhájuk van, és hatalmas lovai kísérletük is vadásznak, de újra meg újra reformozgalmak kintak, hogy akkor tisztítsuk meg, hozzuk létre az igazi szerzetességet. Csak ezek a mozgalom, mondom, ismétlem, bármilyen ironikus hangzik, akaratuk ellenére meggazdagodtak. Újra meg újra. Tehát az életvitel, amit kialakítottak, egy olyan fajta következményekkel járt, amit senki sem akart, de mégis megváltoztatta az életüket. De hát vannak egyenesen kevésbé idézőjelme szórakoztó példák, elnézést kérek a szerzetesektől, hogy ilyen nézetlenül tréfázkozok a kárukra. Idénként vannak tragikusabb változások is, tehát például, hogyha az ókori Mezopotámia például, ahol az elsőként, vagy az egyik első hely volt, ahol kialakították az öntözéses gazdálkodást, az ókorban hihetetlen gazdag és termékeny vidék volt, mert őrletes termésre átokat tett lehetővé, hogy a Tigris és az Eufrátesz, ez a két hatalmas folyó, az áradásával ugye öntözte és hozta is áradásra megtermékeny iszapot is. Csak a öntözés az a baj, nem csak iszapot hoz, meg tápanyagokat, hanem sót is. Nem sokat, csak egy iszonyú keveset, csak úgyha 3000 éven keresztül intenzíven öntöznek egy földet, akkor ez felhamozódik és elszikesedik. És ezért van az, hogy ez a terület, amelyik tényleg 3000 éven keresztül a legtermékenyebb vidékek közé tartozott, Dél-Irak, az manapság egy terméketlen sivatag, vagy egy sós mocsár. És valószínűleg soha az érben nem lehet semmilyen meliorációs programmal feljavítani, annyi só halmozódott fel bennem. Tehát egy olyan társadalmi viselkedés, amelyik teljesen nyerőnek látszott, teljesen hatékonynak látszott, sőt a legfejlettebb annak a korszakban, és tényleg évezredeken keresztül, Hérodotosz, mikor ott járt, az első európai utazóként, aki fel is jegyezte, hogy mit látott, időszámítás előtt 5. században, tehát már akkor már évezredek óta ment ez, és még el volt álmolva, micsoda termés átlók vannak, meg hogy nézik ki az árpa, meg minden, csodálatos volt. Erről kiderült, hogy olyan következményei voltak, nem szándékolt következményei, amely ezt az egészet lerombolták. És az emberiség történetben sajnos bőven lehet hozni példákat, mindez ilyen pozitívabb, vagy semlegesebb nem szállított következményekre, meg arra is, hogy katasztrófához vezetnek ezek a következmények. Sajnos az utóbbiak a kicsit több példa van.
Jó, kérdésetek?
Az előbb arra beszéltél, visszakanulnék, hogy régen is voltak tulajdonképpen szubkultúrák, és hogy tulajdonképpen ugye a úgymond egységes kultúra régen is abszolút nem volt egységes. És ugye ez a jelenség igaz ma. Minek köszönhető, hogyha ez így volt régen is, hogy a mai társadalmat, ezt a mai világot azt mondjuk, hogy elmagányosodott? Tehát mitől más ez mégis ahhoz képest? Vagy az is egy elmagányosodott világ volt, csak mi ezt nem tudtuk, vagy hogy van ez?
Nem tudom. Nagyon óvatos lennék az ilyen kifejezések, hogy elmagányosodott társadalom, és hogy korábban az lehetett, mert nagyon nehéz megállapítani, hogy amikor visszanézünk egy másik korszakra, akkor most valóban azt látjuk, ami ott volt, vagy éppen a mi perspektívánk határozza meg ezt a múltat. Tehát például ez, hogy az régen mennyire más volt a világ, és hogy az emberek törődtek egymással, és igazi közösségek voltak, és stb. Stb. Az ilyenfajta elképzelésekkel az iszonyú gyanús, hogy ez végigkíséri a történelmet. Már az antik görögök 2500 évvel ezelőtt már sóhajtoztak, hogy milyen volt a régi világ, mennyire másak voltak akkor régen az emberek, és hogy ez mennyire más, mennyire önző és aljas lett a mai világ. Ezek újra meg újra, szinte majd minden nemzedék küszködés elgondokkal, és ilyenfajta gondolatokkal, és soha nem tudja az ember, most tényleg mi vagyunk az a szerencsétlen lúzer generáció, amelynek igaza van, mert mi tényleg valami egészen furcsán elmagányosodtunk, és nem tudunk mit kezdeni ezzel, vagy csak mi is ugyanúgy, mint a korábbi generációk ezt vagyunk, hiszük, hogy a korábban volt az aranykor, és most már csak a vaskorban élünk.
Hát én úgy gondolom, hogy az ember igazából örök. Hát 1000-2000-3000 évvel ezelőtt is a gondolkodásunk, az egymáshoz való viszonyunk, nézeteink nyilván, hogy változtak, de alapvetően ugyanazok, és ugyanezek lesznek majd évezredekkel később is. Tehát ilyen téren azt hiszem, hogy mint az ember nagyot nem tud változni, az, hogy a körülmények és a környezetek milyen, az nyilván az változhat, mint ahogy változott is, és is fog is változni, és nyilván, hogy ehhez kell megtalálnia adott esetben azt a formát, amivel ő oda be tud illeszkedni, vagy meg akar felelni neki, vagy épp nem akar megfelelni.
Hát, lehet, hogy az ember örök, de csak akkor, hogyha attól tartok, hogyha nagyon általánosságban fogalmazzunk meg, hogy mi is az ember.
Hát az embernek a viszonya, a hatalom, az alárendeltség, a munka, a kiszolgáltatottság, az erő, a tudásnak a használata. Tehát ezek igazából szerintem annak tekinthető, nem biztos, hogy igazam van. Tehát valahogy talán úgy néz ki, hogyha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, hogy a játékos az mindig ugyanaz, az ember. Az többé-kevésbé ilyenek voltunk 1000-2000 évvel ezelőtt, és meg ilyenek is leszünk. A játékszabályok azok változnak, és ahhoz kell nekünk alkalmazkodnunk.
Lehet, hogy az ember ugyanaz, de például azok a csoportok, amelyet létrehoz, azok egészen zavarba ejtően tudnak változatosak lenni. Nem csak a szokásában, megjelenésekben is, hanem abban az energiában is például, hogy fel tudnak szabadítani az emberekből, vagy sem. Most hagyózzak talán egy nagyon távolnak tűlő példát erre. A világ számos pontján vannak úgynevezett megalitok. Ezek hatalmas, időnként több méter magas kőtömbök, több tucat tonnásak. Sőt, időnként, ráadásul, mint a leghíresebb európai például a Stonehenge-ben, ugye ezekre még időnként felraknak még keresztbe is egy hatalmas kőtömböt, tehát irdatlan nagy munka lehetett ezt megcsinálni. Vagy ott vannak például a Husvéd-szigeti szobrok, amelyek ugyancsak több méter magasak, és átlagosan 10-valahány tonnásak, de van köztük ilyen, a rekord azt hiszem 80 tonna, de azt végül már nem sikerült felállítani, az már kicsit túllőttek a célon. Most az a döbbenetes, hogy ezeket a megalitokat nem magas civilizációk építették. Tehát nem mondjuk az egyiptomiak, mert azt mondanám, hogy jó, az rendben van. Egyiptomi civilizáció egy a kor legfejlettebb civilizációja volt. Több millió ember a fáraó irányítása alatt, aki tudta összpontosítani a társadalomnak a forrásait, az rendben. De Stonehenge például sokáig azt hitték, hogy jó, nyilván a görögöknek a hatása kisugárzott oda, sőt, akár ki is költöztek oda, csak az volt a probléma, hogy soha nem találták a görögök gyarmatosítóknak a nyomait, meg semmilyen forrás nem találtak erre. De az igazi kegyelemdöfést adatta meg ennek az elméletnek, amikor jött a rádiókarbon forradalom. Tehát, hogy a szénmaradványoknak, a rádióaktivitásnak a vizsgálatával meg lehet állapítani, hogy adott szerves maradvány mennyi idős. És ebből kiderült, hogy a Stonehenge az sokkal régebbi, mint a legkorábbi görög kőépítmények. Sőt, még a piramisoknál is régibb. És minden bizonyan, mivel semmi jelen nincs annak, hogy valami magas civilizáció lett volna Angliában, ezek ilyen törzsi szintű emberek építették, akik talán még fémet sem ismertek. Husvéd-szigetekről meg egészen biztosan tudjuk, hogy olyan emberek építették, akiknek nem volt magasabb államszervezete, csak kőszerszámaik voltak, fa és kötelek. És hát ezért tenyésznek is mindenfajta ilyen mitológiák, hogy biztos az UFO-k emelték, meg valami elsüllyedt, az Atlantisziak, akik utána elsüllyedtek a óceánba, és az öntalálják őket, meg ehhez hasonló remek kis elképzelések. De most már egy több vizsgálat bizonyítja azt, hogy valószínűleg ezek tényleg törzsi emberek, néhány száz, néhány ezer fős társadalmak itt voltak képesek erre a hihetetlen teljesítményre. Tehát egész egyszerűen tényleg úgy ment, hogy kiforadták azokat a hatalmas kötömböket. Utána kötél, esetleg farangokat raktak alá, és akkor hórruk, több tucat ember, mentünk megint egy pár métert. A Húsvét-szigeték szabadtán például azt látották meg, hogy jól összeszokott csapat, amelyik, ráadásul jól összeszokott csapat, hogy azért is fontos, mert ezek polinézek voltak, akik meg szigetről szigetre jártak, evezős hajókkal. Tehát megszokták, hogy sokan egyszerre evezünk és összehangoljuk az erőfeszítésünket. Tehát egy néhány tucat ember napi 5 órát dolgozva 3 hét alatt el tudja vinni bárhova azt a szobat, és utána felállítja. Tehát ez számomra azért érdekes példa, mert azt mutatja, hogy a társadalmi együttműködésből, még hogyha egészen kicsik ezek a társadalmak, és a technikai erőforrásaik hihetetlenül szegényesek a mi elképzelésünkhez képest, valami elképesztő energiákat képesek felszabadítani, hogyha egy adott cél érdekével felhasználják. De rögtön, bocsánat, ha ez a szép gondolat rögtön le is rombolom, mert ott a rögtön másik véglet, hogy időnként több tízmilliós vagy százmilliós társadalmak, amelyek úgy néz ki, hogy meg vannak szervezve, össze tudnak omlani. Hogy egész egyszerűen százmilliós társadalmak vannak, amikor nem lehet néhány száz vagy néhány ezer aktív embert mozgósítani, hogy megmentsék, hogy megoldják az adott helyzetet. Úgy tűnik ez a rengeteg potenciális energia, amik ott van ezekben az emberekben, mint az atomenergiához lehet hasonlítani, ami ott van az atomokban, de nincs, ami felszabadítsa.
De nekem ide, most ezt hozzáteszem, megint egy kicsit érdekes lesz, mindig akkor nagy havazás beindul, és ugye elindul a város, és akkor azon gondolkodom, hogy 1.800.000-en élünk itt, és ha mindenki csak 4 lapáttal dobna arrébb, akkor semmi gond nem lenne.
Igen,
ugye, és hetekig a hóban vagyunk, ugye, hogyha mondjuk folyamatosan esik a hó, és egész egyszerűen megbénul a város, pedig hát minden adott. Hát van lapát, van ember, és meg lehetne oldani. Ugye, és mégsem működik.
Kínában esetleg
van. De Kínában például ugye vannak olyan példák is, amikor időnként a nagyvezér mozgósította a népet, és
verebek
ellen, igen, és akkor rengeteg merelet megvoltak, és utána azt is megette a következő évben rengeteg féreg és rovar, ami elszabadott, mert a madarakat megölték. Vagy a nagy ugrás alatt, amikor azt mondták, hogy utolérjük a nyugatot, de nem úgy, hogy nagy kombinátokat építünk, mert nincs speciál tőkénk, hanem népi kohókat csinálunk mindenütt, és tényleg mindenütt népi kohókat építettek, és az újságíróan büszkén mutogatták, hogy a Peking Hotelben a pincérek most felszolgálták a reggelit, ebédig most egy kicsi vasat öntenek a népi kohójukban, és hát 100 millió tonna szám öntötték a teljesen használhatatlan vasat, aztán ócska vasként használtak fel az igazi vasöntőműhelyekben, mert nem lehetett másra használni.
Igen, de azért ne felejtsük el, hogy ebből az utolsó 200 évben hűltek el, mert az előző időszakban ők meghatározók voltak, és ha minden igaz, akkor a következő, tehát ebben a mi mostani időszakunkban is meghatározók lesznek.
Sőt, igazság szerint még rövidebb időszakot, amikor úgyból meghűltek, tehát ez a fajos, és még tovább, még kitágítanám, azt mondom, az utolsó 3000 év legnagyobb részében a legfejlettebb állam a világon éppen Kína volt általában.
Viszont ebből pedig a társadalmi csapdák jutnak az eszembe, ugye a Hankis elemér írta le a közlegelő tragédiáját, mikor minden versenyző a saját egyéni hasznát akarja maximalizálni, és aztán rosszul jár a társadalom, és minden egyéni versenyző is. Ha valaki nem ismerné, ahhoz szól, hogy van egy legelő, és mindenkinek a faluban van egy tehene, és a legelő pont 10 tehenet tud eltartani, és minden tehén ugyanannyi tejet ad. És ez abszolút remekül működik, amíg nincs közöttük valaki, aki kihagy még egy tehenet. 11 tehén lesz most már kint, mindegyik tehén egy kicsit kevesebb tejet ad, mert a legelő az ugyanakkora maradt, de az az egy, akinek 2 tehene van, az jól jár, mert a 2 tehén összesen lényegesen több tehenet ad. És a második is kihajt egy tehenet. Ő is így jár. És azt hiszem az 5. vagy 6. már ott tartunk, hogy egyénileg is rosszul járt, aki kihajtotta a tehenészt, és a társadalom is rosszul járt. És azt hiszem, hogy ez korunkban nagyon jellemző. talán ez megfogja a mai modern kapitalizmus lényegét is, hogy mindenki kevesi az egyéni hasznát, aztán hát nem biztos, hogy a társadalom is jól jár, és eljuthat odáig, hogy a végén az egyén is rosszul jár, aki kereste a hasznát.
Hát igen, amikor a 47. közvetítő is beépül ugye egy üzleti tranzakcióba, ott nagyon el lehet gondolkodni, hogy...
Én nem is mennék ilyen messzire, nekem kedvenc példám a tömegközlekedés, hogy mindenki sír, hogy rossz a tömegközlekedés, tömeg van a buszon, lassan halad a közlekedés, beül a kocsiba. Ettől aztán még lassabban halad a közlekedés, még nagyobb dugó lesz, és amikor már a 100. is beül a kocsiba, hiába megy ő kocsival, ő egyénileg is lassabban közlekedik, meg a tömegközlekedést is lassítja.
Igen, de ezzel lesz az, hogy miután GPS-ek ma már vannak, mindenki látja, hogy ki hol jár, csak az a megoldás, hogy be fognak avatkozni, de most be tudnának avatkozni, de gyorsan mész az autópályán, egyelőre csak le tudnának szólni, hogy gyorsan mész, de be is tudna avatkozni, hogy lefékezzen, és egyébként ha most tehát a felső hangyaforgalmat nézzük, az út csak az lehet, hogy emberek mi vettek ki innét, oda önnét, meg mi jönnek ide, mindenki maradjon ott, ahol van, és oké. Egyébként ez pont ugyanaz, mint ahogy a genetikáról beszélt, hogy valaki a genetikáról, hogy most azon dolgoznak, hogy hibás géneket megpróbálnak rendbehozni. Most. De a jövő mégis inkább az lenne, hogy a fiúból pásztor lesz, és akkor pásztor kell hadseregbe 1000 ember, és akkor arra fognak rágyulni. Tehát gyakorlatilag, mint ahogy most is akár is veszünk, beszéltünk a 30-as évekről, elmegy az ember a Kiskunfélegyházi múzeumba, és akkor ott áll egy ilyen legény egylet, mindenki pont egyforma. Egyforma begomboltunk, egyforma vagyunk, egyforma kalap. És végül is az ember azt mondja, tehát ott azért voltak egyfajta normák, amik már akkor évszázadok óta megvoltak, több generáció jött együtt, és ezért az elég erős visszatartó erők voltak. Tehát, hogyha most itt bármilyen, tehát a társadalmi vagy az emberi viszonyokról beszélünk, ott egy elég erős norma működött az emberek között. Most viszont, ugye pont az a lényege, főleg itt Európában, most ebben az irányba megyünk, mint az Egyesült Államok, hogy legyen az ember újra mozgósítható, időben elvárni a család, hogy mindenki szinte önálló egzisztenciát épít, és ha most itt kell, akkor itt dolgozol, ha ott kell, akkor menjen Franciaországba, ha itt, akkor menjen ide, ugyanis a fejlődésben egyre kevesebb ember kell, akik előállítják a javakat. Viszont annyian vagyunk egyre inkább, mint a nyilvek. Tehát valamit kell kezdeni a többi emberrel.
Annyian vagyunk.
És ezért lesz belőlük ugye menedzser, mindenki csak irányítani akar, tehát épülnek sorba a házak, és olyan szinten épülnek, hogy a részben kialakítják a szimbliséget, ami egy igen érdekes munka. Tehát az azt jelenti, hogy van neki egy lakása, egy macskája, meg egy autója, és hétvégén berúg, úgyhogy nem is tudja az eszét hétfői, és valójában ott ül, és megpróbálja elosztani, amit valakinek elvileg megkére tervezni egyre kevesebb. És ugye pont Németországban ez a szingli hordának az első része, az 50 évesek nyugdíjba mentek. Csak ott ülnek egymás mellett, és mondom, van valami szingli klub, aztán elmondják, hogy ő 7-szer járt Tibetbe, de most nem tud mit kezdeni, mert ő nincs családja. Tehát ott például már komoly gond lett ebből. De egyébként az is, hogy ez a menedzser réteget is milyen szinten tartják, tehát részben ugye ezek a gyors ételek, amit visznek házhoz, ezeket a kis dobozos ételeket, stb. A másik, hogy itt van a nagy körület, a Hungária körülbelül egy új irodaház, és van egy akkora kis szökőkút, ilyen 20 centim mély, mint ez az a szoba. És hát ott ilyen padok vannak, hogy a tűzögéjének ugye megfáradt emberei, és ki van téve, hogy nem immobilis. Tehát gondolom, hogy ezek olyan szinten van, hogy kijön, lehasol, azt bele lefetyel. Tehát és valójában abban az irányban megyünk, amit a Szovjetunió akar kialakítani, az egységes szovjet állampolgár, hogy nekik volt az a törekvésük, nem sikerült igazából. De most Európában ugyanebben az irányban megyünk. Mert egy lány elmegy dolgozni. Olaszországban hozzámegy egy svédhez, tovább dolgoznak Angliába, és akkor már is megszűnnek a problémák.
Igen, vannak gyökevesen ellenkező tendenciák is. Ugye Jugoszlávia felosztik, és mindenki keresi a saját etnicitását, és hirtelen
minden kisnyákokat. Igen, de Jugoszlávot kikeresi valahol már szintén Európában. Tehát itt most az a lényeg, hogy nekem is 24 éves lányom egyetemista, ő nekik már tök mindegy, nekik nincsenek ilyen gondjék, hogy most a határon átmenni, mert nem is tudtam voltatál. Őnek éve most tök mindegy, hogy erre vagy arra jár, és mindig azt mondja, hogy ő csak azért nem akar Németországba élni, mert hát ugye a németekkel nem közös a TV-moci, meg ilyenek. Régen nem volt közös ma már, amikor az RTL Klub, meg a TV2, stb. Pont ugyanazokat fogja adni, mert még a történelmet kell egységesíteni. Onnétől kezdve édes mindegy lesz, hogy mit élek, itt élek, vagy pedig a másik oldalon. És ehhez megint nem kell túl sok idő, hogyha ilyen gyorsított tempóban haladunk gyakorlatilag. Tehát ahogyan, ahogyan mindig beleavatkozott ebbe végül is a hatalom. Most akár ugye, amikor a falu rombolás például a románoknál, tehát mindig, most ebbe akarnak beleavatkozni, hogy ezek a kötelékek megszűnjenek, hogy az embereket szabadulásra mozgatni minden irányba. És legyen egy egységes európai állampolgár.
Csak attól nem biztos, hogy úgy is halad. Tehát van egy ilyen szándék esetleg, és van 30 másféle szándék is. Tehát Koszovó meg éppen elszakadni akar, meg a bosnyákok most már bosnyákok akarnak lenni, és nem jugoszlávok. Nézzük meg Csehszlovákiát, hogy micsoda ostobaság, így, ha azt nézzük, hogy szétválik Csehország és Szlovákia, bevezetik a csehkovonat és a szlovákkovonat, kiépítik a határt, majd lebontják a határt, mind a két ország bevezetik az euróval, és mind a ketten csatlakoznak az unióhoz. Tehát hogy úgy néz ki, hogy micsoda marhaság, hát minek az egész, hiszen úgyis mind uniós állampolgárok lesznek és euróval fizetnek, de valami ez nekik fontos volt, hogy külön Csehország legyen meg Szlovákia. Mint ahogy fontos a bosnyákoknak is, hogy legyen Bosznia, meg a horvátoknak, hogy külön Horvátország, és így tovább. Meg a gagauzok is ki akarnak válni, meg a moldávok, meg mindenki. Tehát, hogy vannak tök ellentétes folyamatok is.
Na most addig, amíg a határokat szögesdrótok őrzik, ennek van jelentősége. Abban a pillanatban, hogy a határok, mint ahogy most már úgy, ahogy eltűntek, gyakorlatilag nincs. Tehát ugye most még vélekednek azáltal, hogy kiteszik a behajtani piros táblát, de hogyha én nekem a zöld határon sincs határa, átmegyek a szomszéd faluba, a talajúton meg egyedeket, onnantól kezdve, és hogyha egységesen fizetek, arról meg nem beszélve, hogy Los Angelesbe kellett egy nagyító, mert nem láttam a térképet rendesen, ott egy office, bementem, ha szokott lenne nagyító, oda ment és megvettem. Ezelőtt még 20 évvel ezelőtt akartam egy mosóport venni, 20, már több 30 éve az NDK-ban, és mivel nem tudtam németül, nem tudtam, hogy most melyik lakomban mi van. Ma már ilyen problémád nincs, ugyanazok a rendszerek mindenütt. És gyakorlatilag észre sem veszed, hogy átment a túloldalon. Hát főleg nekünk mi nem veszük észre, mert bármerre mész át, mindent még beszélnek magyarul.
Na, megtalálják a módját, ha nagyon akarják, hogy az ember ne szívesen menjen át. Lásd a közelmúltban mondjuk Dunaszerda helyen, meg hasonlók. Úgyhogy nem, én nem hiszem, hogy ez annyira egyirányú folyamat lenne, és hogy ez ilyen végletesen elkerülhetetlen lenne.
Ugyanis nincs szükség ennyi nyelvre, amúgy is elég sok szűnik meg ugye a világon, de valójában nincsen szükség ennyi nyelvre sem, hiszen az nincsen bonyolítja dolgokat. Tehát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a Magyarország is bevezetnék, hogy az angol lesz. Nem ilyen ostobaságot, amit mit csinálunk, hogy nem lehet fölírni az üzletekre magyarul kell kiírni, hogy mi van benne.
Laci, lehet, hogy egyszerűbb lenne, de jobb is lenne? Hiszen azért, ha jól belegondolunk, azért egyre inkább megjelenik az, hogy az emberek nem hajlandók tévét nézni, nem hajlandók a rádió híreket vagy műsorokat, bizonyos műsorokat meghallgatni, mert egész egyszerűen megcsömörödtek azzal a dologgal, amiről ugye most beszéltünk, hogy egy ilyen masszát akarnak ránk kényszeríteni, vagy ránk önteni. Na most, hogyha bármit sokáig és erőszakosan akarnak az emberekre ráhúzni, akkor előbb-utóbb elkezdenek berzenkedni ellen, és megpróbálnak alóla kitörni. Mondom, ugye ez ugyanígy lehetett mondjuk akár a szocializmus idején, de szerintem ugyanígy van ez a kapitalizmusra, vagy bármilyen diktátummal, és itt lehet akár politikai, akár ideológiai, akár kulturális, vagy egyéb bármi, tehát hogyha valamit nagyon-nagyon akarnak erőszakoltatni, akkor az embernek a természete olyan, hogy elkezd kiskapukat keresni. Nem kapcsolja be a tévét, nem úgy fogja csinálni, ahogy azt mondják, és valószínűleg, bár meg fog tanulni angolul, meg németül a világnyelveken a fiatalságnak a zöme, de azért rá fog arra jönni, hogy igenis, jó a saját beszélt anyanyelve, és nem feltétlenül azzal kezdi a világ megismerését, hogy külföldre megyél, hanem bejárja mondjuk az országot.
De ezzel csak az elmaradottabb rétegek lesznek így, mint ahogy itt voltak egyszer egy rómaiak, és akkor az elit az rómaiasodott. Voltak itt a törökök, és az elit elkezdett török szokásokat fölvenni, akik ugye megszállterületen laktak. Voltak itt Habsburgok, és az elit, akinek egyébként köszönhetjük szinte a mai Budapestet, hogy igazából talán magyarul se tudott, hogy a Széchenyi, hanem kint ér Bécsbe, bár itt is volt neki háza. Tehát gyakorlatilag mindig voltak ilyenek, amikor valaki ugye volt az orosz időszakunk, akkor pedig nagyon sokan kint onnét nősültek, onnét ott jártak iskolába, és oroszul beszéltek. És most, akik pedig szintén ebben a rétegben vannak, ezek szívesen elmennek Brüsszelbe dolgozni, és egy az egyben fölveszik a menedzseres stílusokat, meg egyebeket, és ott gondolják, hogy ez a tökéletesen jó.
De te honnan lobbiztál?
De ne lobbiztál, hogy éppen azt, amit példákat hozott fel, nem arra példák, hogy ezek mennyire egyformák voltak, és mennyire éppen nagyon különbözőek voltak. Tehát a török időszak az tényleg úgy telt el 150 év meg utána is, hogy abból nagyon kevés maradt itt.
Tehát nem a, nem,
az nem, az, a, nem törökös, hogy azért
egyáltalán. 150 év alatt viszont az uralkodó elit az végül is átállt. Egy része a törökökhöz, egy része, mert hát aki a megszállt területen, azért nem az a néhány végvári katona lakott. Ugye mi beszélünk a királyi Magyarországról, akik ott voltak föl, meg Erdélyről. Tehát ez alatt azért a része az országnak megszállás alatt volt a törökök alatt. A törökök itt egy birodalmat tartottak fenn, aminek ugyanúgy megmaradtak a magyar előjárója, a magyar nemes urak, hiszen ő ott az a
területen. Nem maradtak. Nem maradtak.
Hát hová megy?
Én átmegyek a Király Magyarország vagy Erdélyre.
És akkor
viszont fenntarták a vármegye szerkezetet, döbbenet. Tehát időnként 3-4 generáción keresztül onnan visszamentek az Alföldre, a hódoltsági Alföldre, és adót szedtek időnként szerencsétlen parasztoktól, akik elmondták, hogy bocsa, török már szedett tőlünk, meg sőt, még néha a kurucok is szedtek tőlünk, nem érdekel, mi vagyunk a földesek, és mondták, kívül tartták fenn.
Pilajegyeket hoztak létre a törökök, tehát ők működtették 150 évig ezt a területet végül is, hódoltsági területként. Na most ez alatt utána az következik, hogy itt nyilván voltak ez alatt az idő alatt olyan emberek, hát Erdélyben egyértelmű, sőt az első magyar királyunk kezet csókolt a szultánnak, tehát alárendeltséget vállal.
A Szovjetunió is elég jól működtette ezt a szovjet rendszert 40 évig, és bizony van is benne valami, hogy az elitünk egy része nagyon-nagyon sok mindent
látott.
Viszont ugyanakkor nem sikerült a társadalom zömére valami mély benyomást, mély dolgot hagyni, mondjuk mondjon egy olyan szót, ami az elmúlt 40 évben honosodott meg a magyar nyelvbe, és ne az Sputnik legyen az.
Igen.
Német szót viszont tudunk hozni egy csomót, méghozzá nem csak a magas kultúrában, hanem a Spice-tól kezdve a Stanglin át, szerintem egy csomót mindenki a Sparhert, én még Sparherten kaptam az első ételt, ahogy főztetek, stb. Tehát rengeteg minden át kézlapi nyelvben is átmenj például.
Igen,
egészen másfajta hatás.
Természetesen, de akkor még a háború előtt egy cipő felső rész készítő, sima szakmunka, az elment és Nürnbergbe tanulta meg a szakmát. 2 év volt után vissza, tehát óvatatlan, hogy áthoztak ilyen szavakat. Oroszországban munkások csak úgy ment, hogy építeni valamit, de oda ott gyakorlatilag szakmást nem tanultak kint, hanem csak az egyetemeken meg egyéb helyeken.
És nem voltak elájulvatt, amit láttak.
Igen.
Aztán ezt még ott mondhatjuk
be. Hát egész odáig, hogy 80-ban például volt egy ilyen egyetemista gyerek, aki akkor jött meg kint végt, és akkor mondta, hogy ő 1980-ban, amikor azt mondta, hogy én megvesz 2 vajat, akkor a kollégák azt mondta, hogy ne menjél már. Bemész a boltba, hogy 2 vajat veszel. Igen. Oda mentek, azt megveszek. Tehát az ott más viszont.
Én meg azt olvastam a szociológiai felmérésekből alapján, hogy a mai magyar fiatalokat kevés izgatja a közélet, a politika, egyáltalán a társadalmi kérdések, vagy ha mégis van a fiataloknak egy vétege, akiket ez évint, érdekel, azok általában szélsőjobboldali gondolkodásúak, és ők adják az ömét annak a hadnak, akik az Árpád-sávos zászlót lengetik, és barikádot
állnak. Normális társadalomban az emberek túlnyomó többségét nem érdekli se a politika, se ezek az okosak, akik ugye politikusokként megnyilatkoznak önmegyeken. Ez olyan helyeken érdekes, ahol ezt elrendelik. Tehát ha például most az ember megnézi egy Észak-Koreát, akkor azt látja, hogy amikor ott majd most meghal mostani vezetőjük, olyan sírás-sírás lesz, hogy az egész ország három napig nem fog fölöttyúlni. Nem azért, mert valóban egy érzik, hanem mert így alakítják ki. Ott egy ilyen sztári születésnapi annak idején, az valóban egy népünnepé volt, olcsóbb is volt a kolbász. Na most minket az, hogy most éppen mi történik, hát tényleg így van, én retusálni szoktam ugye a géperőt, és ezért a háttérbe tévének a parlamenti közvetítést szoktam nézni, mert azt nem kell, én csak időnként oda nézek. Tök üres teremben egy ember föláll, elővesz egy kis papírját, és elkezdi felolvasni, hogy a hörcsök bőrkikészítők új jogszabályához, hogy milyen módosító indít vagy. Tehát ilyen teljesen értelmetlen dolgokról
beszélnek. Valószínűleg ez mindig is így működött, és a nagyon fontos dolgoknál is így történt. Ismert az a fotó, ahol Bárdossy bejelenti, hogy hadat üzenünk a Szovjetuniónak, és az egy csalás eredménye. A fotón látszik, hogy majdnem tele van a parlament. Valójában az a költségvetés vitájakor volt, és amikor hadat üzentünk a Szovjetuniónak, üves volt a parlament, két-három képviselő hallgatta. Ma azt mondjuk, hogy micsoda sorsfordító dolog volt, hogy beléptünk a második világháborúba, messze fontosabb volt, mint az 1941-es költségvetés, és akkor nem így látták. Tehát az egy mellékes dolog volt, hogy beléptünk a világháborúba, Istenem, van ilyen. A költségvetést megszavazta a Magyar Életpárt, és ez sokkal fontosabb volt.
Legregebbi parlament ugye a brit parlament, amelynek már 18. században is el voltak egy kontinensnál, vagy hát igen, a brit parlamentarizmus, az micsoda követendő példa van. Ott például ugye egy hagyományos ülésteremben nem fér be annyi kép, az összes képviselő nem fér be. Tehát sokkal kevesebb ülés van, mert még kisebb parlamentre
teszek.
És mikor szavazás van, akkor be kell hajtani a képviselőket, és ezeket az embereket, ez van megbízva, hogy meglegyen a többség a szavazáskor, úgy hívják a frakció, vagy VIP. Ami angol ugye korbácsot jelent, ami jelzi különben, hogy, hogy ez milyen technikákat alkalmaztak. Valószínűleg nem a demokratikus meggyőzés eszközeivel terelték be ezeket a nyomorult képviselőket, hogy szavazz.
Szóval én a politizálás alatt nem azt értem, hogy a napi politikai eseményeket valaki figyelemmel kísérjük és véleményt formál, épp ahol, amivel a parlamentben is véleményt formálnak, hanem mégis közélet dolgaiból véleményt formálnak emberek, és úgy néz ki, hogy a Magyarországon a fiatal értelmiségieket vagy hidegen hagyja, mondjuk egyetemistákat, vagy hidegen hagyja a közélet, vagy pedig markáns, radikális, nemzeti radikális vélemény formál.
De ennek nagyon egyszerű az oka. Én 1970-től hallom azt, körülbelül onnétól van ehhez egyáltalán kis értelmem, hogy most vagyunk a mélyén, de most majd a következő években. Én azóta mindig azt hallom, hogy most, de a következő két-három év, most aztán eldorádó itt lesz, és akkor mindig, még mindig, és most megint azt hallottam, amikor jött ugye Gyurcsánynek a ez aztán helyre hozzáztál, most annak már lejárt az idő, most megint ott tartunk, hogy hát még nem, de majd most aztán most van az egy kis válság, most végképpen, majd megint, és ilyenkor az ember azt mondja, hogy a mamátokat. És tényleg így, mert teljesen igaza van annak, aki azt mondja, hogy mit érdekel engem, ha nem kell fölmondani, mint régen kitűntetett a szovjetunióból, hát mit érdekli őket, teljesen jogosan. Az a lényege, hogy ő valahogy meg tudjon élni, és kész.
Most nemrég mondta a Laci, hogy normális társadalom, és akkor ezen elkezdtem gondolkodni, hogy ha te, mint szakember eljátszol nyilván ezzel, hogy normális társadalom és nem normális társadalom, akkor mi lenne a kettő között a különbség? Mi által lehetne egy társadalom viszonylag normálisnak tekinthető, tehát hogy a benne lévő embereknek a 80%-ban mindegyik azt mondaná, hogy na jó, ez azért úgy egy ilyen normális társadalom.
Szóval foglalkozunk az utópiákkal.
Hát bocsánat, jó, a játékban belefér.
Hadd hozzak megint egy példát. És kapcsolódna ahhoz, amit előbb mondott ez a mai magyar közélettel és hangulata kapcsolatban. Nyugat-Európában ugye a második világháború után soha nem voltak bal sejtelmeim, mert hogy előtte nem eléggé rossz volt, két évtizedük volt, vagy két és fél évtized, két világháború, világválság, minden, diktatúrák, stb. És meglepetésre onnantól kezdve a ipari termelés folyamatosan évről évre rendkívül mértékben növekedett, a jövedelmek rendkívül mértékben növekedtek, ez Nyugat-Európa és Észak-Amerika, hangsúlyoznám, tehát a Nyugat. Évről évre nőtt gyakorlatilag a jólét, évről évre nőttek a szociális juttatások, független attól, hogy éppen szociáldemokrata, vagy konzervatív, vagy jobboldali, vagy baloldali kormányok voltak éppen hatalmon, mindegyik a jóléti állam kiterjesztése felé dolgozott. És ez eltelt egy teljes generációnyi idő. Felnőtt az első generáció, amelyik ebben a jólétben felél, vagy felnőtt, és egy olyan kapitalizmusban, amelyik a szüleik nemzedékéhez képest azt mondják, hogy ez álomszép, hogy mi is hittük volna ezt annak idején a 30-as években, mikor munkanélkülek voltunk, és azt hallottuk, hogy Hitler hatalmak erőt és minden egyéb szörnyűséget, hogy ilyen lesz a kapitalizmus. És az első generáció megcsinált a 68-at. A diáklázadásokat rajongtak Maóért, és más szélső baloldali filozofusok és politikáért, és romhalmazt próbáltak csinálni a legtöbb nyugat-európai nagyvárosból, szélső balos alapon. És elvetették a kapitalizmus, mint olyat. Ha erre a példára gondolunk, akkor eléggé lehangoló a példa, és tényleg megkérdezem, hogy vajon hol van a normális társadalom. Hát az a baj, hogy az igazi válasz és a legpontosabb válasz az egyúttal a legsemmit mondóbb is, mert hogy az, hogy mit normális, azt mindig a társadalom határozza meg. És az ő, és így aztán könnyű, úgymond idézőjelben normálisabb lenni, mert csak a saját normálnak kellene eleget tennie, aztán az más kérdés, hogy ez néha nagyon nehéz.
De mivel nem vagyunk egységesek, és mint ahogy említettem, és valószínűleg tartom, hogyha egy valamit akarnak súlykolni, tehát egy igazat akarnak a köztudatába beadni, akkor előbb-utóbb lázadni fognak. És ez mindegy, hogy az valóban igaz, vagy nem igaz. Tehát az emberben megvan az, hogy egy kisfiam, ne menj oda, ne nyúj hozzá. Ezzel szinte a gyereket felszólítja arra, hogy oda menjen és oda nyúljon. Ugye? Tehát ezt szülők ezt nagyon jól tudják, hogy nálam is volt egyszer egy kisgyerek, villany tűzhely volt, és nemrég zártam le, és mondtam, hogy ne menj oda, Gergő, ne nyúj oda hozzá, mert megégeted a kezed. Lesett rám, hogy mikor fordulok el, hogy oda nyúljon. De, azt hiszem, hogy belénk van kódolva.
De van a másik stratégia is a gyerekeknél, ugye a város azt is ismerjük, amikor elengedő füle mellett, amit mondunk, és nem hallja meg, hiába mondjuk el már sokat szó, és már... Tehát nem okvetlenül lázad ellene, nem okvetlenül ellentesz, hanem ez is egy stratégia, nem veszünk tudomást róla. Vagy megpróbálja átértelmezni, kimagyarázni, hogy ez hogy valójában nem is arról volt szó, hogy nem édességet akarok, csak itt akarok. Tehát, és ehhez hasonlókat. És ezek a stratégiák, hogy átértelmezzük, vagy nem veszünk tudomást róla, nem vannak egymás meg gyönyörűen.
Tehát akkor lehet, hogy igazából az a jó, hogy mivel olyan sokszínűek vagyunk mi emberek egyénileg is, és kisebb-nagyobb csoportokban is, hogy tulajdonképpen mindig és minden alól keresünk egy kitörési utat, amit tulajdonképpen egy örökös mozgásban tartja ezt az egész, nevezik így, hogy társadalmat vagy emberiséget, és magyarán nem tud megszilárdulni sohasem egyetlen egy társadalom, se egyetlen egy fixnek, tökéletesnek kikiáltott megoldás sem, mert alul, hogy úgy mondjam, a megszáradni akaró kéreg alatt a lába, az ember tömeg, az mindig valamerre megy. Egyik része jobb felé, bal felé, most csak irányokat mondok. Tehát lehet, hogy az, ami egyben a legnagyobb probléma is adott esetben az emberiségnek ez a sokszínűsége és a nem feltétlenül összetartozása, az egyben az életben maradását is jelenti.
Szóval láb hasonlat, ez nagyon jó, köszönöm. Mert tényleg egyrészt ugye folyékony, másrészt iszonyú szilárd és hatalmas pusztítóra is van benne, de aztán megszilárdul, akkor néhány nemzedék van remek szőlőket lehet tenyészteni, vagy termeszteni rajta, mert rájtok nagyon hasznos és tele van mindenfajta ásványokkal. De valóban ezt lehet mondani, hogy igazán szilárd pont, és azt mondani, hogy a társadalom itt van megfogható, valami egészen szilárd, fémes vagy tömör olyan, mint a kő, ezt nem lehet mondani. És folyékony is változik. Hadd hozzak talán egy példát, elég nem emlegettem ezt a vívódását a szociológiának, hogy hol próbálta magát komoly tudománynak felfogni, számszerűsített oksági törvényeket keresni, hol pedig nem. Az egyik ilyen dolog, ami elbűvölte a korai szociológusokat, az, hogy ott vannak például olyan dolgok, mint a gyerekszületés. Hogy egy gyerek egyáltalán megfogadjon, vagy megszülessen, ugye legalább két emberi életnek a hosszas alakulása, rengeteg egyéni szempontnak a találkozása és egyéb dolgoknak a találkozása kell. Úgyhogy ez teljesen egyedi és mindenkire sajátos. Ugyanakkor, hogyha társadalmi, össztársadalmat nézzük, akkor meghökkenve tapasztaljuk, hogy jé, ez évről évre szinte állandó számban születnek a gyerekek egy adott társadalomban, vagy legalábbis nagyon kicsi mértékben különböznek. Még, na hát, vannak ebben érdekes különbségek is, tehát bizonyos társadalmi rétegek szerint, vagy tartományokban, vagy foglalkozási csoportok szerint más és másfajta gyerekszám születik az adott népességhez, és következő évben ezek a különbségek újra termelődnek. Tehát, hogy van itt egyfajta folyamatosság. És ilyenektől kezdtek megrészegülni, hogy lám-lám ez mennyire, ez már valami, ez már meg lehet ragadni, ez már objektív adatok vannak végre. És ezek az ilyen egyéni elszállásoktól, hogy na drágám, akarunk gyereket vagy nem, ettől független, objektív. Megfogtuk végre a társadalmi szintet. De aztán ugye meg azt tapasztaljuk, hogy ezek nem állandóak, ezek úgy, meg hihetetlen mértékben képesek változni. Magyarországon például most már 1870-es évektől, tehát lassan 140 éve van egy nagyon jól működő statisztikai hivatal, amelyik ugye számolja, hogy hány gyerek születik például Magyarországon, és ezeknek az a népességszámhoz viszont aránya ez idő alatt folyamatosan csökkent. Tehát sokan ezt általában úgy szokták képzelni, hogy az eltelt mitosz, hogy régen sok gyerek volt, aztán volt még ráadásul a Ratkókorszak, és amikor megint sok gyerek volt, és akkor az valamikor a 60-as évben elromlott minden, és ahhoz óta emberek keveset szülnek, és elmentek szintének, és nem szülnek. Nem, folyamatosan csökkent. Ferenc József utolsó 30 éve alatt, a Horthy korszak alatt, a kommunista korszak elejétől kisebb volt, a demokrácia alatt elején kisebb volt, vagy a végén kisebb volt, mint az elején, ötödére csökkent az arányszám. Nem a szám, vagy az nem szám, mert ugye a népesség is változott. A össznépesség az viszont aránya a gyerekszületésnek ötödére csökkent 140 év alatt. Tehát egy olyan dologról van szó, ami azt hinni az ember, hogy egyrészt egy objektív törvényszerűség, ami úgymond állandó a népességben, mert egyik évre a másik évre végül is alig változik a gyerekek száma, miközben valószínűleg egy teljesen új társaság válik szülővé, mint akik az előző évben, nagyon ritka az, hogy egymás után követő évben szülnek az emberek. És ugyanakkor, ha nagyobb távlatban nézzünk rá, akkor már is azt látjuk, hogy az egész szép lassan, mint a láva, de folyik.
De ugyanakkor az átlag életkor meg nőtt?
Hogy emiatt is csökkentett a...
Tehát a statisztikusok mindent kihoznak, amit akarnak.
Hát 1,8 gyerek születik percenként.
De most...
Na, most akkor...
Ha 200 évre veszed az átlag életkort, akkor mindjárt több.
Egyébként az a normális társadalom, ahol minden 10 ember 10 teret visz ki, csak én vihetek 2-t, meg a haverom, hogy legyen kivel érintkezni. Az nekem egy normális társadalom.
De szülőképes nők az viszonyítva is csökken az arányi folyamatosan. Tehát ennyiben igaz, hogy ez belekavar, hogy a népesség várható élettartama pedig az is eléggé meghökkentő, hogy a duplájára nőtt ugyanez idő alatt, tehát a születéskor várható élettartam. De ez milyen belekavar ebbe a statisztikába, de amúgy mindenképp csökken.
De azért 1922-ben léptük át a második milliárd embert, azóta már léptük a harmadikat, a negyediket, az ötödiket, a hatodikat. Tehát lehet, hogy mi csökkenünk, de globálisan nem. Tehát ennek egy központi birodalomnak, mint az Egyesült Államok, ebből be kéne alakulnia. És ennek mindenki növekedni.
Biztos, hogy be kell alakulnia?
Biztos, 100%.
Neki ne változni.
Ugyanis jelenleg 5 milliárd embert tud eltartani a Föld, és ehhez képest 6,5 milliárdan vagyunk. Tehát bizony,
be kell tartani. Még
a lemingeknél is beavatkozunk hát még az embernél. Na, tehát, akár úgy, mint Kína. Tehát Kínában egyértelműen ott azért nem ölnek meg senkit, kivétel a lányokat, ahol születik, de egyébként ott azért az egy gyerekkel beavatkoztak egész szépen, bár most már van nekik valami 100 millió.
De Kína azért is jó példa, mert hogy amikor 600 millió volt, és volt a nagyugrás miatt éhínség, akkor aztán, hogy ez törvényszerű, mert 600 millió embert azon az ország, egyszerűen képtelenség ellátni másképpen, mint rengeteg gép meg műtrányon, de azban nincs pénz. Most ugye már több mint 1 milliárdan élnek, és nem éheznek. Itt megtermelik a vist. Csak nem volt más, szükség, mint hogy a TSZ-eket feloszlassák a gazdasági reformok miatt.
Még régen egyszer kukoricát elvetettem, azt hozott két csövet, és azon volt 400-400 szem. Ma ugyanazt akarjuk, hogy hozzon három csövet, és legyen rajta 600-600 szem, ez pedig csak úgy lehet, hogy genetikailag manipuláljuk. Na most egy kutyánál 8 év alatt, az majdnem egy élet, ott ezek a mesterséges tápanyagok többszörös áttételes rákot okozhatnak, mi még nem tudjuk, mert még ilyen generáció nem lett.